Adjon Isten jó estét! Ez a Mária Rádióban a Férfi Sátor műsora. Fekete Vilmos vagyok, Péter Pál napján hadd köszöntsem a kedves hallgatókat, és hadd köszöntsem a megszokott stábot, Dervaris Gábor.
Szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
És Szebényi Szabolcsot.
Áldott békés hétfő estét kívánok mindenkinek, aki hallgat minket.
Karantén rádiózásunknak az utolsó adásához érkezünk, vagy érkeztünk. Ezt most
legalábbis
vicce
legjobb
sem
tudomásom
mondhatom, mert
szerint.
Örülök ennek, hogy végre ennek az időszaknak is vége van, legalábbis jogi értelemben mindenképpen ugye vége van ennek az időszaknak, mert továbbra is kell vigyázni, de ahogy ígértük, július 13-ától a következő adást most már tényleg élőben szeretnénk a Mária Rádiónak a stúdiójából, ahogy ezt évtizeden keresztül megszokhatták tőlünk a kedves hallgatók. És a Péter Pál napot pedig azért hoztam ide, mert ugye ez a Péter Pál nap arról jelesült el, híresült el, hogy ugye ez az aratás napjának a kezdete, és ez egy ilyen jól összecsengő dolog így az én fejembe, hogy egyfelől lezártunk egy ilyen konzervgyár üzemmódot, másfelől ugye a paraszti gazdaságba, vagy a mezőgazdaságba, ez az első olyan nagyobb alkalom talán, ahol mérlegre lehet tenni valójában azt, hogy mennyi a termés, hogy mi az, amit be lehetett most gyűjteni, és mi is egy kicsit talán megtehetjük ezt, lévén, hogy 5 adást kellett ilyen módon készítenünk, megtehetjük ezt, hogy vajon ebből az 5 adásból mi az, amit sikerült így a csűrökbe gyűjteni. Ehhez talán érdemes lenne, vagy hát nektek segítség, Gábor és Szabolcs, mondom, hogy mert nem biztos, hogy újra végighallgattátok mind az 5 adást, ami elhangzott, és hát mivel április 20-án volt az első, az már nem most volt. Én így végig kattintottam itt a felvételt, és mondanám a ilyen frissítésnek, emlékezett frissítésnek, hogy körülbelül mikről volt szó, mert azt szeretném vele elérni, amit egyébként a stúdióban mi megszoktunk élni, hogy mikor lemegy az adás, akkor a stúdióban mi még beszélgetni szoktunk, és sokszor olyan jó gondolatok jutnak eszünkbe akkor, illetve sajnáljuk, hogy na, miért nem fért ez már bele a műsoridőbe, mert ez milyen jó lett volna. Én a készítés kapcsán, amikor ezeket a műsorokat meg kellett vágni, és egy ilyen fogyasztható formába kellett ezt a mi beszélgetésünket alakítani, akkor még tovább dolgozott bennem az anyag, és vannak olyan dolgok, amiket én szívesen azt mondtam volna, hogy hú, de kár, hogy ez az adásba nem jutott eszembe, és nem tudtam elmondani, és azt gondoltam, hogy hát, ha nektek is van, de ha nincs, az se baj, akkor legalább lezártunk egy időszakot, és foglalkozhatunk a műsor második felébe azzal, amit valójában az előző adást befejeztük a Nomád Tábor és az Apák Napjának a kapcsán beszélgettünk akkor, hiszen akkor még vártuk, hogy majd Apák Napja fog következni, és még jobban vártuk, hogy majd a Nomád Táborra a gyerekekkel el lehet menni, akkor még nem volt ez egyáltalán biztos, hogy ebből lesz valami. Most azért már sokkal nagyobb az esélye annak, ugye, hogy feloldották ezt a vészhelyzeti intézkedést. Tehát azt mondja, április 20-án akkor kezdődött ez a történet, ez a mi kis konzert történetünk, és akkor az alkalmazkodásról, hogyha emlékeztek még Darwin kapcsán, hiszen volt egy születési évforduló, egy ilyen nagyon kerek szám, Darwin kapcsán beszélgettünk erről az alkalmazkodásról, hogy vajon majd mi mit várunk ettől, vagy már most az elején mit kellett változtatnunk akár a testi, akár a lelki dolgainkon. Aztán a következő adásba, akkor ugye május 4-én nagyon aktuális volt az érettségi vizsga és az a körüli bonyodalmak, illetve hát az anyák napja kapcsán beszélgettünk még, ami szintén ilyen aktuális dolog volt, ott a minőségi változás volt az egyik ilyen hívó szó, hogy milyen minőségben sikerült változni akár az érettségiző fiatalnak, akár ennek az ünnepnek, amit anyák napjának hívunk. Aztán jött a következő alkalom, a beavatása a járványhelyzet és az evangélium hármasságában próbáltunk meg valami közöset találni, és ugye a rend, a határok és a személyes részvétel körüli hívó szavak jutottak az eszünkbe, így hármunknak. Június 1-én a 4. adásban ugye nyilván pünkös, és hát Trianon kapcsán emlékeztünk meg, illetve nem is annyira az emlékezésen volt a hangsúly, hanem sokkal inkább azon, hogy ez a gondolat, vagy ez az esemény milyen dolgokat hoz föl bennünk, mi az, amit számunkra fontossá válik. És a legutóbbi adásban azt feszegettük, hogy ez a beavatási történet, amiről mi nagyon szeretünk beszélgetni, vagy ez nálunk örök téma, hogy ez vajon mennyire aktuális most, és így jutottunk el aztán a mi kis nomád táborunkhoz, vagy hát a tervezethez, illetve ahhoz, hogy június 21-e egyébként ugye éppen aktuális apák napja lesz. Így aztán azt kell, hogy mondjam, hogy május elejétől, az anyák napjától eljutottunk végül is az apák napjáig, mert most már mind a kettőn túl vagyunk, ezt elmondhatom. Jó kis hosszú 3 hónapos időtartam volt, talán van, ami még így most akkor eszetekbe jutott. Nekem biztos, hogy van, amit még szívesen megosztanék itt akár veletek, akár a hallgatókkal. Ezekbe a témakörökbe egy-egy ilyen villanófény erejéig. Gábor, tudsz-e valamit bármelyik adáshoz, ami most így megfogta a fantáziádat, hogy ott még valami, minthogyha?
Valószínűleg mindegyikbe bele lehetne menni, mert mondani való maradt kint. De most inkább azt a tapasztalatomat mondom el, ami mint egy szintézisként, hogy a napokban ezen jár az eszem, ugye nekem a karantén azt hozta, hogy én elkezdtem, belevágtam itt az építkezésbe, mert eleinte úgy volt, hogy idegenvezetést tanulok, de hát ugye ott a képzések azok leálltak, minden vizsga elhalasztódott, egyébként szerencsére most újraindulnak, de szóval az építkezésben viszont nagyon jó volt, hogy férfi embernek ez egy ilyen megfogható valami, hogy elkezdek betonozni, meg bontani, amit éppen el kell. Úgyhogy ez az építkezés nekem egy nagyon fontos projekt lett, és nyilván az életem egyik fontos része az, hogy ugye a házat én biztosítsam, vagy az otthont én biztosítsam, amit majd persze a feleségem fog úgy belakni, vagy együtt rendezzük be, de a lényeg az, hogy a kereteket, azokat most én teremtem meg. Úgyhogy ez a feladathoz azért fel kellett nőnöm. Én panelból, mindig is panelban laktam, szóval ez nekem egy elég nagy ugrás, de nagyon nagy élvezettel vetettem bele magam, és most még ez tart, ez a dolog. Kitaláltam, hogy lesz egy dolgozószoba. Már ez is szimbolikus, hogy dolgozószoba. Ezt én azért akarom, mert én oda akarok menni, és mindig kitalálni mondjuk egy tervet, mint ahogy most a fő tervem ez az építkezés, és ugye látom körülbelül a végét. Meg van tervezve, hogy mikor lesz körülbelül vége, amikor mondjuk én már fölmehetek a dolgozószobába, és egy következő terven dolgozni. Ezt most ilyen olyan férfias erőnek érzem magamban, hogy valójában vagy nagyon sokszor volt az, hogy olyan jó helyekre sodort az élet, de annyira nem terveztem mindent meg nem volt kitalálva ez a dolog az elejétől. Szépen élek, úgy érzem, meg én boldog vagyok, de olyan tervszerűség kevesebb volt. De most ez valahogy nekem fontos lett, hogy tervezni, és azon a kitalált úton végig menni. És aztán, hogy aztán mi lesz belőle, az egy megint érdekes történet, de most többet akarok tervezni. Most nekem ez lett így a karantén helyzetnek a szintézise, úgyhogy várom ezeket a lépcsőfokokat.
Mi már ugye tartjuk a mi kis mocsári teknős sátorkörünket, most már harmadik alkalommal újra, és ott az egyik sátortag, aki már egyébként a rádióban is szerepelt többször, Miklós, ő vetette föl, hogy szedjük össze a koronavírus időszak tanulságait, mert azok még frissek, most még bennünk van, és már nem biztos, hogy fél év vagy egy év múlva ilyen éles lesz az emlék. Összeírtuk ilyen papírosokra a gondolatokat, amiket esetleg érdemes lenne egymással megosztani, átbeszélni, szánni rá egy kis időt. Egyébként ezt majd a nomád táborunkban fogjuk megtenni, ami most már 2 hét múlva már esedékes is. Úgyhogy ott mindenképpen erre szánunk időt. Ugye szintetizáljuk, amit te is mondtál, Gábor, hogy szintézis, átszűrjük magunkon ennek a tanúságait. Én egyébként érdekes módon egyetlen kérdést írtam erre föl, ennyit most elárulhatok mindenkinek előre. Nekem sokszor olyan élményem például egy nyaralás, amikor elmegyünk valami új helyre, ahol még nem voltunk, vagy egy külföldi országba, valahova, hogy az az egy hét, vagy az a pár nap, az egy ilyen átmeneti kiragadott időszak, egy álom mondjuk, vagy egy kis mese, és ahogy jött, úgy vége is, visszatérünk a hétköznapokba, csinálunk mindent ugyanúgy, mint az előtt. És az megmarad egy ilyen különleges, rendkívüli időszaknak, egy álomnak, ami úgy valahogy beékelődött a hétköznapjaink közé, de attól a hétköznapok maradtak hétköznapok. És nekem ez a kérdésem, hogy vajon ez a koronavírus időszak ilyen lesz-e nekünk, vagy pedig tanultunk belőle valamit, és már nem térünk vissza ugyanabba az állapotba, mint a vírus előtt. Az automatikus reakcióink szintjén mikre figyelünk oda, hogyan élünk, mi változott meg bennünk, tehát hogy vagy változott-e egyáltalán valami bennünk a vírus miatt, észrevesszük-e magunkon, hogy másképp viszonyulunk apróságokhoz, akár kézmosáshoz, higiéniához, akár a más emberekkel való kontaktussal kapcsolatban, ugye most terjedt el fogalomként, ugye ez a társadalmi távolság, tartás, ugye a másfél méter, de akár amit te említettél, Gábor, hogy a tervezés, hosszú távú tervezés, mert ugye ha már mondtad Darwin Willi, ugye, hogy első adáson erről volt szó, ugye mi a sikeres stratégia, ha valaki adaptív, alkalmazkodik a változáshoz, és ugye az adaptivitásnak az is a része, ugye, gondoljunk csak az immunrendszerünkre, ugye, az a lényeg, ha valaki már elkap egy vírusfertőzést, utána az immunrendszer már ahhoz adaptálódik. Visszatér a, nem vagyok orvos, de feltételezem, hogy visszatér az immunrendszer a normál állapotba, tehát már nem lesz a vírus után megnövekedett immunsejtszám a szervezetben, de ahogy megjelenne újra a vírus, az az anyag, ami a vírus ellen kell, az azonnal előállítható, vagy jelen van, rögtön többszörözhető, nem kell azt újra előállítani. Na és nekünk mi ez a zsigeri reakciónk, vagy nekünk mi ez a tudásunk, ami egy újabb ilyen veszélyhelyzet, vagy vírus idején azonnal előállíthatóvá válik, de akár mondhatnám, itt most jutott eszembe például ugye ezt a home office, otthonról dolgozás, távoktatás, jelenségét is, ugye, hogy szerintem senki nem gondolta volna a vírus előtt, hogy ilyen hatékonyan lehet távolról menedzselni az életünket, vagy elektronikus oktatást tartani. Most viszont lehet, hogy ez már egy olyan tudás, ami már zsigerileg beépült, és már tudjuk, hogy hogyan és tovább. Szóval én nekem ez a fő kérdésem, hogy na változott-e valami, hogyha újra jönne egy ilyen rendkívüli helyzet karantén, akkor mi az, ami már így menne csettintésre?
Közben én itt gondolkoztam, hogy nagyon sok minden jutott az eszembe, ami az adott műsorokból kimaradt. Kezdjem az elején, hoztad ezt a vírusos példát, és hallottam azt a szót többször is, hogy nyáj immunitás, ez megvan, ugye nektek, hogy
igen.
Többször, hogy ezt a szintet kell elérni, és beszéltünk is egyébként erről, csak nem ebbe a kontextusba, hogy a nyáj immunitás engem nem véd meg. Tehát csak a saját immunitásom véd meg. A nyájé az nem. És hogy akkor most visszatérjek a kezdetek kezdetéhez, mert úgy akartam kezdeni egyébként, hogy valójában nekem ez a karanténos időszak és ez a konzerv műsorgyártás azért volt nagyon élménygazdag és rengeteg tapasztalattal hasznos, mert rájöttem, hogy mi, hogy hirdetjük az evangéliumot. Bizonyos értelemben nagyon sajátos módon, de hogy azt hirdetjük. Mert amikor arról beszélek például, hogy nyáj immunitás, és egy előző műsorban tényleg volt ilyen fajta megközelítés, amikor azt mondtam, hogy személyes érintettség van minden egyes esetben, hogy mindig személyesen vagy megszólítva, akkor a megváltást műve is nem nyáj immunitás. Tehát ugyan mindenkire vonatkozik, de mégis egyénileg vagy. És a Darwinnál is ugye az alkalmazkodás sem egy nyáj immunitás, nem egy faj alkalmazkodik, hanem mindig az adott egyed alkalmazkodik, aztán ha elég sok van, akkor az adott faj az túlélte, mert túl sok, vagy elég sok egyed tudott megváltozni ahhoz, hogy ezt a megváltozott körülményt ezt beépítsék ugye a túlélési. Ebbe a bizonyos dologba, amit te mondtál ilyen szépen és szakszerűen, hogy beépül a szervezetbe ez a bizonyos, és majd visszatér az emlékező immunrendszer, emlékezni fog erre. Tehát, hogy
igen.
Nekem így az első adáshoz ez biztos, hogy bejött, hogy mindenképpen személyes felelősség van, felelősen, személyesen kell dönteni, és ezek fogják aztán a későbbi életemet meghatározni. Aztán, ahogy haladtunk tovább, jött ez az érettségi és az anyák napja, és onnan aztán eljutottunk a végén az apák napjához, ami furcsa módon másképp tartunk még. Sokkal rövidebb idő óta van ez az apák napja a köztudatban benne, mint az anyák napja, de rájöttem, hogy ott nagyon sok olyan dolog van, ami kívülről érkezik. És ami kívülről érkezik, az nem mindig hasznos. Különbséget kell tudni tenni a hasznos és a haszontalan dolgok között, és ez is az egyénre van, hogy úgy mondjam, felelősséggel bízva, tehát az egyénnek kell tudnia eldöntenie, hogy az adott hírfolyamba, vagy az adott információ áradatba mi az, ami az ő szempontjából haszontalan, illetve mi az, ami hasznos. És ez egy fontos felismerés volt, mert arra jöttem rá, hogy a karantén alatt nagyon sok olyan dolog volt, amiről az a megállapítás keletkezett itt a családommal közösen egyetértésben, hogy ezek haszontalan dolgok. Illetve arra kellett rájöjjek, hogy sokkal több olyan dolog van az életemben, ami hasznos, amiről eddig talán nem is vettem tudomást. És ezek fontos felismerések, és én nagyon hálás vagyok ezért a Jóistennek, meg ennek a vírushelyzetnek akár, hogy a Jóistennek azért, hogy segített abba, hogy fölnyíljon a szemem, a vírushelyzetnek meg azért, mert hogy ez generálta ezt az egész szituációt. A Apák napja kapcsán olvastam egy cikket, ahol a jó, illetve jobb férj, illetve jó apaság kérdéséről volt szó, és akkor Richard Rohrnak a könyve jutott az eszembe, aminek a végén fölteszik azt a kérdést, hogy elég jó férfi vagyok-e, vagy hogy elég jó ember voltam-e az életemben, és hogy azt kell tudni mondani, hogy nem, nem feltétlen. Sokszor olyan cikket olvasunk, vagy olyan feladatot, amitől bizonytalanná válunk, és ez talán pont a férfiaknál igaz, és a férfiaknak fontos ez, hogy visszajelzéseket kapjanak, és hogyha ilyen bizonytalanná váló érzést támad valakibe, akkor nem kell ettől megijedni. Nem feltétlen az a cél, hogy igaz, hogy jó apák legyünk, vagy jó férjek legyünk, vagy jó férfiak legyünk, hanem az a cél, hogy tudjunk róla talán, hogy milyenek vagyunk. Nekem ez segített, hogy én rájöttem, hogy nem vagyok jó férj, nem vagyok jó apa, nem azt mondom, hogy rossz vagyok, hanem hogy nem vagyok, talán lehetnék jobb, ha így finoman fogalmazok, talán ez a felismerés a fontos, nekem ez volt a fontos, hogy lehetnék jobb. És na, ehhez kell aztán, azt hiszem, és a Richard Rohr könyvében is erről van szó, hogy igen, lehetnél jobb, és az Isten ilyenkor megveregeti a vádat, hogy oké, okay, hogy nem vagy a legjobb, nincs ezzel gond, mert lehetsz jobb. Tegyél ezért, ez a feladat, hogy tenni ezért a hogy jobb legyél, hogy még jobb férj legyél, még jobb apa legyél, még jobb férfi legyél, illetve hogy még jobb ember legyél, talán így egybe, és akkor már ezt a nemi dolgot is kivettük ebből a dologból. Aztán egy olyan dolog jutott még eszembe az adások kapcsán, hogy volt ez a trianonos történet a Pünkösd környékén, és ott nagyon sok felhozatal volt, tényleg nagyon sok, nagyon szép megemlékezés, és nagyon sokféle hozzászólás, nagyon sok oldalról, és ugye mi is az adásban beszélgettünk erről, hogy mennyire érint ez minket, vagy mennyire nem. Én el is mondtam, hogy nekem így a feleségem kapcsán vannak rokonaim odakint. És két dolog kristályosodott így még ki utólag, amit így nektek szeretnék elmondani, elsősorban legfeljebb hallják a hallgatók is, hogy egy dologért hálás vagyok, hogy van ez a Trianon, egy dologért meg, hogy mondjam, kicsit rosszul esik, hogy van ez a Trianon. És nem azért, ami a cikkekbe elhangzott, vagy amiről beszélgetnek. Ami miatt én nekem ez rosszul esik. Rosszul esik, mert valójában nem is az a legnagyobb probléma talán, én erre jöttem rá, hogy a határok azok most ott vannak, ahol, és hogy elvettek ekkora vagy akkora, meg nem tudom én mekkora részeket. Ez is egy borzasztó nagy probléma. Ami ennél sokkal veszélyesebb az én olvasatomban, hogy eltelt 100 év, és sikerült egy olyan állapotot előidézni, ami ezen a területen, amit Kárpát-medencének vagy Közép-Európának hívnak, 100 évre bebetonozta azt az álláspontot, hogy szemben állókat gyártottak olyan emberekből, akik egyébként nem állnának szemben egymással. És talán ez a legnagyobb átka ennek a trianoni rendszernek, nem a határkérdés, nem az anya, hanem az, hogy olyan emberekre haragszunk valami megfoghatatlan dolog véget, ami akikre nem kellene, és viszont ők is. És hihetetlen, hogy ez 100 éve működik és tart. Már rég el kellett volna, hogy múljon. Tehát hogy igazániban ez a legnagyobb átka ennek a dolognak, legalábbis nekem, amit én. A másik, ami miatt viszont hálás vagyok, hogy nekem sokat segített, különösen mondom azok után, hogy így a feleségem kapcsán szembesülnünk kellett, hogy a határon túl is van élet, és vannak magyarok, hogy például az, hogy én magyar vagyok, egészen más súlyponti dolog lett az életemben. ahhoz a határon kívüli magyarok magyarsága segített hozzá. Itthon nem tűnt ez föl nekem, hogy én magyar vagyok, mert olyan természetszerű dolog volt magyarnak lenni. Nem kellett mondogatni. De hogy mi igazándiból mit jelent magyarnak lenni, az csak azután fogtam föl, miután elkezdtem a határon kívülre járni, és olyan emberekkel találkozni, akikkel ezzel nap mint nap meg kell küzdeniük ezzel a dologgal és ezzel a kérdéssel. Olyan ez, mint a, mi nekünk nem tűnik az föl, hogy hát folyik, kinyitom a csapból, jön a víz, meg kinyitom a csapot, és akkor folyik a víz. Ugye? Nekünk ez nem tűnik föl. De ahol napi szinten kell kilométereket gyalogolni azért, hogy legyen 2 liter vized vagy 5 liter vized otthon, azért az egy kicsit más kérdés. Rávilágít arra, hogy mennyire jól élünk. Én nekem ez volt ebbe a szadásba, vagy hát ebben az időszakban ezek a dolgok, amik mindenképpen hasznosakká váltak, hogy most akkor így általánosabban fogalmazok, hogy először is adjak hálát azért, amin van, mert az is óriási dolog, mert semmim nem se kellene, hogy legyen. Tehát hivatalosan nem kellene, hogy semmim se legyen, mert semmi sem az enyém igazán. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy itt van ez a globális világ, ez a földgolyó, nem valami, és hogy ebből azt tudom mondani, hogy birtokolok egy ekkora darab földterületet, ami egyébként nem az enyém. Hát persze igen, mert jogszerű, igen, de valójában meg nem az enyém. Nem tudom elvinni magammal, itt fog maradni, és hogy én ilyen gazdag vagyok, meg egy ilyen jó helyen élek a világban, egy ilyen remek helyen élek, ahol négyféle évszak is van, eső is van, meg napsütés is van, örülhetek, de nincsenek akkora nagy viharok, tornádok és cunamik. Tehát, hogy egy jó helyen élek, és biztonságban élek. Az egész életemet úgy éltem le, hogy nem voltak háborúk és jelentős nagy dolgok. Persze voltak járványok, meg egyéb sorscsapások. De mégis én ezért azt hiszem, nagyon hálásnak kell legyek. Tehát azt, hogy valamiért köszönetet tudjak mondani, azt ez a helyzet megerősítette bennem. Én ezekért vagyok hálás ennek a konzerv üzemmódnak, amit most itt sikerült talán egy időre aztán mellőzni, és akkor visszatérek itt a Szabolcs által föltett kérdéshez, hogy változott-e valami, vagy változtatnék-e. Nyilván változott, és nagyon remélem, hogy nagyon jól beépülnek ezek a változások majd az életembe. Én ebbe szeretnék bízni, hogy azok, amiket pozitívunként éltem meg, azok beépülnek a mindennapjaimba, a hétköznapjaimba, és ez segítik a további életemet. Gábor, nagyon bólogattál.
Több helyen is. Nekem csak az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ugyanaz a dolgunk, mint 1000 éve, berakni a Kárpát-medencét. Kicsit eltörpül ehhez kép, nyilván nem, tehát hogy azért nem kenném ehhez teljesen ezt a dolgot, de végül is ugyanaz a feladatunk. Belakni a Kárpát-medencét nekünk, magyaroknak, a többiekkel együtt, mint ahogy 1000 éven át mindig is tettük. Nincs előírva, hogy utálnunk kell egymást. Sehol nincs ez leírva. Talán nekünk kéne átírni arra, hogy szeressük egymást valahogyan. Tudom, hogy nagyon nehéz, meg valóban mindenféle erő mindent megtesz az ellen, hogy ez nem működjön, bár ez talán a világ másik részén, vagy hogy mondjam, a világ több területén is így van, meg. De nekünk az a dolgunk, hogy valahogy békejobbokat kell nyújtani a velünk együtt élőknek, vagy akikkel mi együtt élünk. De 1000 éve is ez volt a történet, tehát hogy azt gondolom, hogy ez nem. Csak ezt igen, valahogy én úgy nekem most ez a 100 év, ez erre mutat rá, hogy hoppá, tehát hozzáállást kell változtatnunk. Nekünk dolgunk van. És azért nyilván van ebben egy hatalmas szenvedéstörténet. Vegyük fel a keresztet. Valahogy ez jut eszembe egy kicsit. Nekünk ezzel a történettel kell valamit kezdeni, ami természetesen nem egyszerű, de megvan adva az üzenet is. Szeretet valahol.
Szabolcs?
Egyik végzettségem pszichológus. Szociálpszichológia nevű tantárból talán, amit a legjobban belénk súlykoltak tényleg az ott eltöltött időszak alatt, és amit szerintem a hallgatók is pontosan tudnak, hogy mi egyesíti a legjobban az embereket, a közös ellenség. Na most ezt ugye nagyon sokan kihasználták nagyon szörnyű célokra. Én az ellenség szót nem is így fejezném ki, hanem inkább úgy, hogy valami közös probléma, közös nehézség, ami ellen össze lehet fogni. Na hát a koronavírus szerintem pontosan ilyen, És talán ez is segíthet minket, hogy egymásra rátaláljunk, mert minden országban minden embert ugyanúgy érint. Jó, persze a fejlettebb országokban talán kevésbé okoz problémát, mint a szegényebb országokban, de mégis talán egy olyan közös tudás, közös tapasztalat, amivel már tudunk azonosulni, vagy aminek a segítségével már tudunk azonosulni másokkal. Most ezt a Trianonnak a kapcsán mondom. Szóval talán erre is lehet egy tapasztalás ez a koronavírusos időszak, hogy megélni valami olyat, amit eddig az őseink talán csak háborúk alatt éltek meg, ahogy mondtátok, meg forradalmak alatt, és most megéljük ezt egy olyan helyzetben, amikor igazából nem egymással van a bajunk, hanem egy közös problémával, ami ellen föl kell lépni. Kiki a maga egyéni módján van, akik közösen, ugye meg lehet osztani a tudást, vírussal szembeni tudományos eredményeket, kutatásokat, de akár egyéb más területen is. Szóval itt egy cipőben járunk mindnyájan, nincs mese. Ez is bizonyítja azt, hogy most már a globalizáció korában élünk, ahol globális problémák vannak. Hát igen, talán ez is egy ilyen tapasztalás lehet, amit felvetettem kérdésként, ami így beépülhet örökre, sok más tapasztalás mellett. Úgyhogy én ebből a szempontból vagyok talán bizakodó.
Jó, akkor térjünk arra a felére, hogy a nomád tábor, ugye a tervezett nomád tábor, aminek most talán elhárult a útjából, vagy az akadályok elhárultak az útjából, hogy ott vajon akkor lesz-e valamilyen változás, figyelembe véve ugye ezt az elmúlt időszakot. Erről talán, Gábor, te többet tudsz mondani, mint én biztos, mert én nem vagyok ebben most képbe. Azt tudom, hogy lesz.
Lesz, igen. Nem tudom, hogy 2 héttel ezelőtt hangzott el, vagy a keddi alkalmakor, vagy mikor, de most én úgy éreztem mindenki, hogy pontosan a karanténhelyzet miatt ugye nem találkoztunk mi sem két hónapon keresztül, úgyhogy úgy, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy hiányzunk egymásnak, vagy most akkor én egyes szám első személyben beszélek, hogy nekem biztos, hogy kedden is nagyon jó volt személyesen találkozni, mert azért az mégiscsak más, hogy tehát interneten is megosztunk, meg beszélünk egymással valamennyit, de nem ugyanaz a személyes jelenlét. Úgyhogy most én úgy érzékeltem a mi kis csapatunkon belül, hogy mindenképpen arra vágyunk, hogy leüljünk a tűz köré, a gyerekeinket magunk mellé fogjuk, és akkor közösen énekeljünk, dolgozzuk fel ezeket a témákat, legyünk együtt. Tehát nekem most ez a legfontosabb így a nomádnak a horizontján, hogy ez úgy megtörténjen. És persze nagy vágyaink voltak, még januárban, februárban beszéltünk, hogy fogunk majd nyitni, és teljesen, hogy mondjam, tágra nyitjuk az ajtókat, bárki jöjjön, és akkor próbáljunk meg egy valamilyen nagyobb, nagyszabású rendezvényt csinálni ebből, de én úgy gondolom, hogy különben a helyzet miatt is, tehát hogy nyilván mindenki kicsit óvatosabb, hogy meg amúgy is úgy érzem, hogy a mi kis közösségünk az arra vágyik leginkább, hogy most együtt legyünk, és együtt éljük meg ezt a néhány napot a gyerekeinkkel.
De lesz itt valamilyen különleges intézkedés, ami még szükségeltetik, vagy nem?
Egymás között nem. Tehát pontosan emiatt is, hogy egymás között vagyunk. Én úgy érzem, hogy mindenki, hogy mondjam, szabadabban. Nyilván tiszteletben tartjuk, ha valakinek valami egyéni kívánsága van. Én különben ez is egy hozadéka, hogy én egy társaságba bemegyek, akkor mindenkit vagy én meg szoktam kérdezni, hogy valaki zavar, hogy nem tudom, ne menjünk közel, stb. Mert hát egyén, ahogy mondod, ez mindenkinek az egyéni története valahol, hogy ki hogyan, ki mennyire, nem tudjuk, hogy ki mennyire fél ettől, tehát hogy tiszteletbe kell tartani egymásnak a elképzelését erről.
Lett volna valami tematikája, ami megváltozott emiatt, hogy most ilyen belsőségesebb lett, vagy marad az eredeti elképzelés?
Marad az eredeti elképzelés, azt hiszem, de illetve hát ezekkel a aktualitásokkal kiegészülve.
Jelesül.
Laci
hát,
a felelőse.
Mire gondolja, hogy Lacinál van a labda, tehát, negyedik társunk, aki nincs a vonalba, tehát nem tudjuk erről megkérdezni. Igen. Jó, viszont majd július 13-án akkor beszámoltok erről,
mindenképpen.
Hogy
igen,
hogy is zajlott, hiszen addigra éppen frissen melegében lesz ugye a történet, mert 10-11-12,
9-től
9-9,
12,
tehát a
így
hétfői
van.
adás előtti 4 nap, igen.
Hát akkor az még meleg lesz, mint amit éppen kivettek a sütőből, vagy a kemencéből. Úgyhogy az igazán aktuális lesz, és jó lesz
Igen.
arról élőbe beszélgetni a Mária Rádió
Igen.
stúdiójába.
Hát
Szabi, téged
terveit
is
egyébként...
hallak a nomáddal kapcsolatosan.
Igen, terveink egyébként voltak, sokat ötleteltünk ezen, hogy milyen legyen a tábor. Lehet, amit idén nem tudunk megvalósítani, az majd lesz jövőre. Én egyébként saját magam, én azt tapasztaltam sok emberen, többek között magamon is igen erőteljesen, hogy az egyik hozadéka a koronavírus időszaknak az volt, hogy megszoktuk a nyugalmat, az egyedül létet, és többen számoltunk be arról, hogy most az ilyen nagy aktivitás, nyüzsgés, mozgás, programok, íjászat, ez az amaz, hogy ezek jó dolgok, de lehet, hogy egy kicsit most csak ezt élveznénk, hogy Gábor, te is mondtad, hogy ott vagyunk, egymás közt vagyunk, jókat beszélgetünk, illetve a másik tematika, amin gondolkoztunk, és ennek egy része szerintem meg lesz valósítva valamilyen formában, az ez a túlélési módok. Tervezünk majd egy nagy túrát, valamilyen tájékozódási feladatot, még nem tudjuk pontosan a részleteket. Igen, minden esetre ez is most egy új tapasztalat lesz, úgyhogy lesz miről beszámolni majd a következő adásban.
Köszönöm szépen, hogy így képbe hoztatok engem, ki nem tudok most ezen ott lenni ezen a táboron. Akkor én annyit azért most itt még hadd mondjak el először, hogy ezt kihallottam, és tapasztalatként is volt a megváltozott helyzetbe, illetve ebbe a járvány alatt tapasztaltam, hogy nagyon megnőtt az emberek segítőkészsége, rengeteg ember volt, aki olyanokon segített, akik valamilyen okból hátrányba kerültek, vagy nem tudtak magukról gondoskodni. És nem mehetünk el azért mi itt a Férfi Sátorba amellett, hogy mi itt nagyon jól érezzük magunkat ebbe a stúdióba, meg ebbe a műsor folyamba, meg egyébként, amit úgy hívnak, hogy Mária Rádió, és éppen a konzerv üzemmód az, ami fölhívja arra a figyelmünket, ugye, hogy a Mária Rádió is egy ilyen önkéntes munka. Az is egy olyan dolog, ahol az emberek szívességből teszik a dolgukat, ugyanakkor mégis a rádió működtetése az nyilván nem ingyér van. Tehát a különböző kiadásokat azért ott is kell, tehát ott is van villanyszámla, meg ilyenek. Ezt nyilván aki hallgatja, és aki tudja, az érti. Oda szeretnék kiukadni, hogy én nagyon örülök, hogyha minket hallgatnak, és arra buzdítanék mindenkit, hogy akkor hallgassanak ezután is minket nagy szeretettel, például július 13-án, de ha módjuk és lehetőségük van a kedves hallgatóknak, hogy valamilyen módon támogassák ezt a médiumot, mint ami a Mária Rádió, tehát ezt a Mária Rádiót, akkor azt tegyék meg. Keressenek rá, aki most már járatosabbak lettünk ebbe az új helyzetbe, azt hiszem az internet világába is. Könnyebb most már megtalálni mindenkinek a Mária Rádió honlapját, ott vannak a különböző fülek, vagy ilyen bejegyzések, hogy adományozási módok. Keressék meg, próbálják meg kiválasztani a nekik megfelelőt. Voltak olyan kezdeményezés, hogy műsort is lehetett örökbe fogadni. Nem mennék ebbe bele, hosszadalmasan nem szoktam ezt propagálni, de úgy érzem, hogy most már itt volt ennek az ideje. Járványhelyzet elő tudta hozni azt belőlünk, hogy olyanoknak is segítsünk, akik eddig nem szorultak rá, akkor ne feledkezzünk meg azokról se, hogy akik eddig is rászorultak, mert eddig is adományokból működtek, azokról se feledkezzünk meg, hanem ott is gyakoroljuk ezt a tevékenységet, mert ez nyilván nem marad majd elszámolás nélkül, ez valahol azért a jó helyre fog kerülni. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt velem voltatok ebbe az utolsó ilyen konzerv műsorba, és nagyon várom már a július 13-át, amikor már élőbe találkozhatunk a műsorba. Úgyhogy én akkor a magam nevébe szeretném ezt a műsort úgymond lezárni, és elbúcsúzni a kedves hallgatóktól. Úgy is mondhatnám, hogy Fekete Vilmos a Férfi Sátor egyik tagja búcsúzik, és most már 2 hét múlva élőbe jelentkezik majd. Adjon Isten jó estét mindannyiuknak, Gábornak és Szabolcsnak. Köszönöm, hogy itt voltak fog velem.
Áldott szép hetet mindenkinek.
Jó éjszakát!
Viszont hallásra!